A koronavírus járványról és a fertőzést fékező védőoltásokról lesz szó a Szabad Európa podcastjában. Átbeszéljük a vírus megjelenésének körülményeit, az oltások fajtáit, az esetleges kockázatokat, az egészségügyi szervezetek reagálását. Az is kiderül, hogy továbbra is fertőzhet, aki már átesett a betegségen, vagy védőoltást kapott. Beszélgető társam dr. Prinz Gyula infektológus, akit telefonon értem utol. Én Vovesz Tibor vagyok. A beszélgetést 2021. február 26-án rögzítettük. Ha a korábbi járványokat kell sorolnunk, akkor tekintet nélkül az eredetre, súlyosságra, a terjedés sebességére vagy közegére, a spanyolnát, a gyermekbénulás, ebola, kergemarhakor, zika, madárinfluenza, sertéspest is, közel-keleti légúti vírus vagy a nyugat-nilusi vírus jut az eszünkbe, de meg szoktuk említeni az egyszerűbbnek tekintett minden évben felbukkanó influenzát is. Azaz korábban is voltak rohamléptekben terjedő fertőzések. Mi magyarázza, hogy az infektológusok a hírműsorok keresett szereplői lesznek 3-4 évente?
A világ sok szempontból változott. A globális felmelegedésnek egyik következménye az, hogy bizonyos területek például mezőgazdaságra kevésbé lesznek alkalmasak, ottani lakosság az városokba kerül. Aztán a vektoroknak a kiterjedése a világban megváltozik. Tehát globális felmelegedéssel egyes vektorok, szúnyogok például, más földrajzi területekre is elkerülnek, ahol egyébként normálisan kevésbé vannak jelen. Így például a lepkeszúnyog jelen van Magyarországon, de az még nem történt meg, hogy a lepkeszúnyog által a mediterrán medencébe terjesztett leishmaniázis Magyarországon is megjelenjen. De ugyanakkor mondjuk a West Nile vírus a nyári hónapokban, az elmúlt évek során komoly megbetegedéseket okozott Magyarországon is. A másik nagyon fontos dolog, hogy az utazásokkal kapcsolatban akár a vektorok, akár bizonyos kórokozókat hordó személyek nagyon gyorsan eljutnak a világ másik végébe, és viszik magukkal a esetleg lappangási időben lévő fertőzésüket, és hogyha ott ehhez megfelelő vektorok vannak jelen, akkor helybeli járványok is kialakulhatnak. Ilyen volt például a Pó-medencében egy kungujaláz, ilyen az, hogy Dél-Franciaországban tavaly volt aktoktom, ami egyébként nem jelenik meg Dél-Franciaországban. Tehát ilyen problémák vannak. Másrészt pedig ugye még az is egy nagyon komoly probléma, hogy az állatvilágnak az élő területe beszűkül, és esetleg erősebbek pusztításával fertőző betegségeket potenciálisan hordozó állatok közelebb kerülnek az emberekhez. Tehát nagyon sok rétű változás van a világban, ami hozzájárul a váratlan járványok felbukkanására. Tehát ugye most ezen a héten újból van ebola Afrikában, és az ebolára pontosan tudjuk azt, hogy azért terjedt el a 4 nyugat-afrikai országban néhány éve, mert az állati világban előforduló ebola a nagyvárosokban élő emberek között sokkal gyorsabban tudott terjedni, míg korábban ezt mindig ilyen esetlenül kötött betegségnek tartották.
Miért lett az eddigieknél is súlyosabb ez a köznyelben koronavírusként emlegetett SARS-CoV-2?
Minden újonnan felbukkanó fertőzés, legyen az például a zika, egy olyan területre, egy olyan földrajzi területre kerül be, ahol mindenki védtelen még vele szembe, tehát nem, még nem találkozott még hasonlóval se, ott gyorsan képes elterjedni. Na most a koronavírusnak ugye 4 klasszikus fajtáját ismertük, ugye, amelyik megülést náthát okoz, de ez feltehetően az európai vagy a fejlett gazdasággal rendelkező országokban nem alakított ki egy olyan gyenge védettséget az új koronavírussal szembe, ami előfordulhatott volna. Voltak olyan vizsgálatok, amit néztek betegeknél, hogy a klasszikus négy darab koronavírussal szemben van-e ellenanyag a embereknek, és bizonyos mértékű ellenanyaguk volt, de ezt mondjuk nem védi ki egy új koronavírussal szembeni ellenálló képességét az embernek.
És gondolom, hogy hozzájárult ehhez az, amit említett, hogy sokkal könnyebben tudott terjedni a vírus maga azáltal, hogy megváltoztak a vektorok, tehát hogy az emberek utazásával a fertőzés könnyen elterjedhetett a világban.
De maga az új koronavírus az egy igazából emberről emberről terjedő betegség, tehát itt vektorról nincs tudomásunk. Azt most vizsgálja még a WHO, hogy Kínában tulajdonképpen mi történt, denevérről vagy más állatról került át az emberi közösségbe. Vannak bőven kérdőjelek, hogy ez hogyan történhetett, de ez igazi állatról emberre terjedő betegség volt eredetileg, és aztán Wuhanról nem is tudtuk, hogy létezik egy Wuhan nevezetű város 8 millió lakossal, egész addig, amíg Wuhanba ki nem tört a járvány, és akkor az embernek realizálni kellett, hogy Wuhannak közvetlen repülőjárata van Isztambulba vagy Párizsba. Tehát világváros, és ebből a világvárosból egész addig, amíg ugye nem vált világossá, hogy itt egy új járványról van szó, hát az utazások megtörténtek.
Most már így egy év elteltével föl lehet mérni, hogy mennyiben igényelt ez más vagy speciális reagálást az egészségügy részéről? Miért jelentett nagyobb kihívást ez a vírus, ez a járvány az egészségügynek?
Két ilyen nagyon-nagyon sok publicitást kapott járványgóc volt. Az egyik ugye az észak-olaszországi járványgóc, ahonnan ugye részben ugye lementek az emberek 40 ezeren megnézni egy foci meccset Milánóba, és az Atletico Madrid játékosai és edzői is vitték a vírust tovább Spanyolországba. A másik pedig ugye a tiroli gócs, ahonnan a síelést és a vendéglőket élvező emberek elvitték Izlandra, Dániába, Hollandiába síelés után a vírust könnyedén. Természetesen ebben benne van a vírusnak a fertőző képessége, az, hogy ugye az embereknek egy jó része tünetmentes, és már fertőz a tünetmentesség időszakában is, tehát nem lehet tehát megmondani azt, aki éppen esetleg egy outbreak-et eredményezett a kezdetén, hogy mikor kellett volna őt karanténba zárni. Attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdett a nyugati világban az esetek száma emelkedni, akkor természetesen elkezdték ezt a elkülönítést, a szűrést, stb. Bevezették, de hát akkor már azt gondolom, hogy egy picit késő volt, mert akkor már a vírus bőséggel szerte volt szórva a világban.
Így megint csak egy év távlatából visszatekintve lehet-e azt mondani, vagy megállapítani azt, hogy ezt a világméretű elterjedést maga a vírusnak a változása is okozta. Arra emlékszem, hogy amikor az első híreket kaptuk a járványról, akkor még nagyon eltértek azok az információk, hogy milyen tünetek vannak, hogyan lehet az embereket, a betegeket kiszűrni, illetve hogy egyáltalán milyen mértékben fertőz a vírus.
Hát azért az első kínai közlések, amik egyébként a világlapokban megjelentek, azért nagyon gyorsan tisztázták a terjedés módját. Azt is, hogy egy ember három, vagy egy ember öt embert képes megfertőzni, ugye az úgynevezett reprodukciós rátát kellett megtanulni a laikus közösség is, hogy ilyen fogalmak léteznek. Esetdefiníció az valóban változott, de az esetdefiníció olyan szempontból volt izgalmas a kezdetben, hogy a szűkösen rendelkezésre álló, most már szintén a laikusok által jó ismert PCR vizsgálatoknak végzésének a kapacitása nagyon alacsony volt. És tulajdonképpen idén a múlt év őszére, tehát szeptember-októberére vált lehetővé az, hogy a korai felismerésben használjunk ennél gyorsabb tesztet, ugye az antigén gyors tesztet, aminek a pontos felhasználása és interpretációja ma is bizonyos mértékig vitákat válthat ki, hiszen azt tudjuk biztosan, hogy az antigén gyors teszt és a PCR pozitivitás a tünetes betegnél körülbelül egybeesik, ott nagyon jól működik, de hogy mikor kell az antigén gyors teszteket elvégezni azoknak, milyen az érzékenysége, ezzel még mindig vannak kérdések.
Doktor úr, ez az egy év elég volt-e arra, hogy körbe tudjuk rajzolni, mennyire különbözik ez a vírus a korábban ismert vírustörzsektől, vírusfajtáktól, hogy a viselkedése mennyire tér el, mennyiben okoz meglepetést?
Ugye az influenzához szokás hasonlítani. Az influenza az is általában felső légúti fertőzésként indul, és aztán, ha az emberben influenza, súlyos influenza kialakul, akkor egy vérzéses tüdőgyulladás lesz a vége, és van, hogy abban is fiatalok simán meghalhatnak. De hogy az influenzának régóta bevált antivirális szerei vannak, a szertamipír nevezetű gyógyszer az rendelkezésünkre állt, és hát másrészt meg az influenzával kapcsolatosan volt egy hosszú tradíciója az influenza elleni védőoltásoknak, avval együtt, hogy az influenza elleni védőoltásokkal szemben is volt mindig szkepticizmus, és ugyanakkor az influenza elleni vakcináció a súlyos betegségeket védte ki, és abban még mindig hasonlít ehhez a járványhoz, hogy az, hogy én vakcinálva vagyok influenza ellen, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a légutamban nincsen ott a vírus. De nem leszek beteg, vagy legfeljebb enyhén leszek beteg. Tehát ez az influenzára jellemző. Pontos különbség az, hogy influenza vírus az embernek a nyálkahártyáit károsítja, és ezért az influenza vírus folyamányaként az ember torkában lévő baktériumok képesek úgynevezett szövődményes influenzát, tehát egy baktérium okozta szövődményt eredményezni, és nagyon izgalmas módon ez a koronavírusra ebben a formában nem jellemző. Ugyanakkor, ami retteltesen izgalmassá teszi ezt az egész koronavírus járványt és betegség komplexust, az, hogy a koronavírusnak van egy receptora az embernek az orrában, illetve ez a receptor, ez mindenütt sok szövetünkben jelen van, beleértve a gyomorbéltraktust, a tüdőt természetesen, és ennek következtében minden szervünk érintett lehet. És az influenzán szokásos az, hogy valakinek veselégtelenség alakuljon ki, nem a hasmenés szokott influenzához társulni, de az influenzára nem jellemző például az a íz- és szaglásvesztés, amelyik ugye más vírusfertőzésben is lehet átmenetileg ilyen az embernek, hogy az órában nem érez szagokat, de például ez egy nagyon jellegzetes tünete és panasza a betegségnek. Amellett pedig, ami most szerintem és egyre inkább izgalmas lesz, hogy létezik a long covid, vagy hosszú covid, vagy post covid kép, ami a felgyógyulás után hosszú hetekre vagy hónapokra panaszossá teszi a beteget. Természetesen influenzában is előfordul szívizom érintettség, de az, hogy a betegeknek esetleg hetekig van szívritmus zavara a COVID-ból való felépülés után, influenzában nem szokás az, ami a COVID-ban nagyon gyakori szövődmény, hogy trombózisos szövődmények alakulnak ki. Tehát egyszerre van esetleg a betegnek egy súlyos COVID okozta tüdőgyulladása, és együtt tüdőemboliája. Tulajdonképpen ez az őszi időszakra már egészen világossá vált, hogy véralvadásgátlókat kell adni a betegeknek. Részben megelőzés céljában, részben terápiásan, a tüdőembóliás egyéb nagyerekbe történő trombózisoknak a megelőzésére, illetve kezelésére. Tehát nagyon komplex lett ez a betegség, és még azt hiszem, még várat magára egy csomó meglepetés az embernek.
Szóba kerültek már a védekezés lehetőségei az elmúlt percekben. Sokat emlegetjük a kézmosást, a távolságtartást, cseppfertőzés elkerülését. Ezeket a formákat már egy év alatt megtanulhattuk. Az is nyilvánvaló, hogy a védőoltás lesz majd a megoldás arra, hogy a járvány miatti szélesebb korlátozásokat feloldhassák. Ha szóba kerültek a védőoltások, beszéljünk egy kicsit a technológiákról. Mik azok a főbb csapásirányok, ahol egy védőoltást készítő, fejlesztő cég elindulhat?
A legnagyobb publicitás talán a messenger ellenes vakcinák jelentik. A messenger ellenes vakcináknak a fejlesztése az nagyon nem újdonság, csak persze nem volt talán szükség rá. Tehát Zika vírus ellen, vagy veszettség ellen is próbálkoztak már messenger ellenes vakcina fejlesztésével, de a Zika esetében erre nem volt szükség. Tehát veszünk egy RNS-t, és az RNS-t ráveszünk arra, hogy tüskefehérjét termelje az emberi szervezetben, illetve a tüskefehérjének azt a darabját, amivel kialakítható az emberi szervezetben a tüskefehérje elleni ellenanyag, illetve sejtes immunválasz, és így véd meg minket a következő támadástól, mégpedig amikor egy egész vírussal találkozunk.
Tehát itt nem a vírus jelent meg a szervezetben, hanem a vírusnak egy tulajdonsága, amit felismer a szervezet, és ez ellen védekezik.
A legfontosabb fehérje ellen, felszíni fehérje ellen termel az ember ellenanyagot, és amikor már megérkezik a vírus, akkor én már védett leszek.
A régebbi technológiák közül mit lehet a koronavírus ellen felhasználni?
A másik technológia, az ebola vírus ellen már használták széles körbe. Amikor egy adenovírust fogunk megmanipulálni, egy emberre nem veszélyes adenovírus, illetve az emberi szervezetben nem osztódó adenovírus vigye az információját a tüskefehérjének, és akkor erre fogunk immunválaszt adni. Tehát ezek az úgynevezett vektorvakcinák, az AstraZeneca vakcina egy csimpánz vírust használ erre a célra, a Sputnik vakcina humán adenovírust használ erre a célra, ezeket hívjuk vektorvakcináknak. Na most ez is relatíve új technológia, de nem annyira új technológia, hiszen részben az onkológiában, meg idegrendszeri betegségek kezelésére most erre használták föl, és mondom, a fertőző betegségek vonatkozásában az ebola ellen már használatos volt ez a technológia.
Sokszor emlegetik az elölt vírus tartalmazó vakcinákat. Ezek mennyire számítanak korszerű technológiának?
Az előtt vírus vakcinát használunk minden évben az influenza ellen. Tehát ez egy régi technológia, nem biztos, hogy előnytelen. Egyáltalán nem biztos, hogy előnytelen, hiszen ebben az esetben nem csak a tüskefehérje, hanem az egész vírus, a vírusnak a kapszidja ellen is termel az emberek az ellenanyagát. Tehát ez is biztosíthat az embernek tökéletes védelmet a fertőzés ellen. Tehát nincs igazából igazi ellenérv, hogy teljes elölt vírus vakcinát használjunk. Ez egy klasszikus típusú vakcina, nyugodtan használhatjuk pont úgy, mint a többi.
Milyen gyártási kockázatok léphetnek fel ezeknél a vakcináknál, védőoltásoknál? Előfordulhat-e az, hogyha most legutóbb itt az elölt vírus tartalmazó vakcinákról beszéltünk, hogy élő vírus marad esetleg egy oltóanyagban?
Nehezíti esetleg magát a vakcina előállítását, mert ugye az előállító szemszetet is védeni kell a koronavírus ellen. Rendkívül komoly biztonsági intézkedések mellett lehet termeltetni egy ilyen vírust. Az érzésem, hogy nem lehet benne. Ugyanígy ez a minősége a adenovírus vektorvakcináknál is az a lényeg, hogy ne maradjon az oltóanyagban szaporodni képes adenovírus az oltóanyagban. Tehát ez rendkívül lényeges.
Erre van valamilyen garancia?
Csak így lehet forgalomba bocsátani egy oltóanyagot.
Doktor úr, miért kell 2 vagy 3 oltás? Miért kell ezekből a vakcinákból több adagot megkapnunk?
Ha az ember természetes úton esik át a koronavírus fertőzésen, nem tudjuk, hogy meddig van megfelelő mennyiségű ellenanyag szint a vérünkben. És hogyha ha ellenanyag szintet nem is produkálni egy természetesen szerzett fertőzés, attól még a sejtes immunitásunk az lehet, de az sokat nehezebb mérni. És akkor a gyártók, azok meghatároznak egy limitet, hogy ezen szint felett már védett az illető. De hát itt van a kérdőjel, hiszen a természetes fertőzésnél sem tudjuk, hogy az a mérhető ellenanyag szint meddig marad meg, és az nem, ha annak az eltűnése nem jelenti-e azt, hogy azért mi védettek vagyunk, mert a celluláris, tehát a sejtes immunitásokat nehéz védeni. Tehát nyilvánvaló egy oltóanyaggyártó arra törekszik, hogy biztonságos védelmet biztosítson az oltóanyaga, és a klinikai vizsgálatok során úgy lövik be tulajdonképpen ezeknek a hatásosságát, hogy mérnek akár celluláris immunitást, vagy például vírus neutralizációs titert, mármint a oltottaknál a klinikai vizsgálat során, és ennek alapján szabják meg azt, hogy egy adott oltóanyagból mennyit kell beadni, és mennyi ideig.
Beszéltünk erről a 3 nagy vakcinafajtáról, az mRNA-s vakcinákról, az adenovírus elven működő vakcinákról, meg az elölt vírust tartalmazó védőanyagokról. Milyen alapbetegségnél melyik fajta a kockázatosabb? Lehet-e olyan betegségcsoportokat meghatározni, ahol tipikusan csak az egyik fajtát ajánlják, vagy épp az, hogy az egyik fajtát kizárnák?
A klinikai vizsgálatokban mindig meghatározzák, hogy kiválasztható be. És hát ugye döntően egy klinikai vizsgálatban, bármilyen gyógyszernél is, de egy oltóanyagnál is, döntően egészséges kísérőbetegség nélküli embereket vizsgálnak. A koronavírus vakcinánál, tehát a COVID-19 vakcinának különös figyelmet fordított aztán minden gyártó arra, hogy a rizikócsoportba tartozó 60 éven felüliek, vagy 65 éven felüliek is legyenek beoltva a klinikai vizsgálatok során, hogy ő bennük is lesz-e védettség, vagy nem lesz védettség. Tehát nagyjából a jelenleg és a bevezetett oltóanyagok esetében ezt vizsgálták, és tudjuk, hogy 65 éven felülieket is beoltottak. Ugyanakkor semmilyen ilyen klinikai vizsgálatban nem vonnak be speciális betegcsoportokat, vagy például nem vonnak be terhest, szoptatót, autoimmunbetegségben szenvedőt, vagy azt, akinek csökkent védekező képessége van. Ennek alapján, ha ezekről nincs információ, az a tisztességes válasza erre az oltóanyag gyártónak, hogy ezekben a betegcsoportokban nincsen adatunk. De ez nem jelenti azt, hogy bármelyik betegcsoportban nem működne a vakcina, vagy kockázatot jelentene. Nagyon nehéz erre választ adni, mert nem tudjuk azt, hogy a vektorvakcinák és a mRNA-s vakcinák esetében rettenetesen kicsi az az dózis, amit beviszünk, hogy ennek lesz-e olyan következménye, hogy valakiben elindít egy autoimmun folyamatot. Erre nem tudjuk, majd ezt meg fogja mondani a jövő, amikor milliókat oltanak be, és le fognak esetleg írni speciális reakciókat bizonyos emberekbe. De egyelőre abszolút bizalmunknak kell lenni bármelyik vakcinával szemben. Mert nyilvánvaló, hogy a gyártó az nem mondhatja azt, hogy ennek és annak a betegnek beadható a vakcina, mert nem vizsgálták. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet megcsinálni. Tehát én azt gondolom például, ami kicsit eretneknek hangzik ma Magyarországon, de a terheseket is be lehet oltani COVID-19 vakcinával, tekintetbe véve, hogy a terhesnő a kockázata szövődmények szempontjából nagyobb, mint az azonos korú nem terhesnőké a betegség súlyossága vonatkozásában. De erre még jelenleg olyan ajánlás nincsen Magyarországon, hogy a terhesnőket vagy a szoptató kismamákat be lehetne oltani. Teoretikusan az ember nem érez ebben a vonatkozásban kockázatot. Autoimmun betegség, abban nem tudja az ember, hogy lesz-e valami olyan szövődmény, amely az autoimmun betegségnek a fellángolását eredményezi. De ugyanakkor a régi, bármilyen fertőző betegségekkel kapcsolatos vakcináknak mindig is volt olyan szövődménye, amely idegrendszeri szövődmény volt, egy-egy eset, azok nagy publicitást kaptak, de például ezek az idegrendszeri szövődmények vonatkozásában nem lehet megmondani, hogy direkt a oltást, vagy pedig egy másik vírus, vagy egy másik közbejövő fertőzés a felelős, hogy ez összefüggésbe hozható-e magával az oltóanyaggal, vagy nem.
Van-e arra tapasztalat, hogy ezek a védőoltások mennyire lehetnek hatásosak a mutációkkal szemben?
Egyelőre a Modernáról, a Pfizer-BioNTechről egyetemen kimondták, hogy védenek. A dél-afrikai mutánssal szembeni kisebb hatékonyság vagy bizonytalanság miatt például az AstraZeneca védőoltásokat átmenetileg fölcsüggesztették. Nagyon tisztában kell legyünk abban, hogy védőoltások a súlyos betegséget és a kórházba kerülést egyértelműen megelőzik. Nem arról van szó, hogy nem jelenhet meg egy oltottnak a torkában a koronavírus. Nem ezt vizsgálják, hanem azt vizsgálják, hogy ki betegszik meg komolyan, ki betegszik meg oly mértékig, hogy kórházba kell kerüljön, vagy esetleg lélegeztetőgépre kell kerüljön. Tehát ilyen szempontból egyelőre minden vakcina jól vizsgázott.
Lehet, hogy a következő kérdés is a találgatás kategóriájába tartozik, de ön szerint mikor lesz magánúton elérhető a védőoltás?
Nem szabad, hogy magánúton elérhető legyen.
És ezt miért mondja, miért gondolja így?
Ez népegészségügyi probléma. Tehát a lakosságot kell védeni, nem lehet magánakció. Tehát én azt gondolom, hogy egy védőoltás az egyrészt részben állami feladat, a védőoltásoknak a biztonságosága szintén állami feladat, tehát ezt nem kéne erre az úton terelni semmiképpen se.
Tehát ahogy és például ez elérhető a HPV oltás magánúton?
De a HPV az egy olyan szempontból speciális, hogy abban az indikációban adolescens lányokat oltják HPV-vel a víznyakrák megelőzésére, ott ingyenes. Amikor oltással foglalkozó szakemberek nem foglalnak úgy állást, hogy a férfiak HPV-t is megelőzzük, akkor van helye arra, hogyha én a HPV ellen akarok védekezni, akkor vásárolok magának HPV vakcinát.
Úgy gondolja, hogy etikai kérdéseket vetne föl, hogyha magánúton is elérhető lenne?
Igen, itt egy össznemzeti vagy egy népegészségügyi problémáról van szó.
Az utóbbi időben gyakran beszélünk a nyári immunitásról is. Tisztázzuk ezt a fogalmat. Mikor beszélhetünk róla, milyen feltételei vannak?
Úgy volt meghatározva, hogyha a lakosság 60%-a védett, akkor annyira lecsökken a továbbadás, a COVID-19 átadásának a kockázata, hogy nyári immunitásról beszélhetünk. Ugye ez létrejöhet úgy, hogy sokan átesnek a betegségen, és ettől kezdve a védettek is, mert olyan jó ellenanyag szintjük van, vagy olyan jó sejtes immunitásuk van, és ehhez hozzájárulhat a nem fertőzötteknek a védőoltása, mégpedig a WHO meghatározása szerint egy 50%-os hatékonyságú védőoltás már elfogadható ebben a konstellációban a nyári immunitás kialakításához. A nyári immunitást elsősorban a kanyaróval kapcsolatban szokás emlegetni, amikor is arról van szó, hogy a kötelező védőoltással elérik a lakosságnak a 95%-át, de természetesen ebben a 95% a gyermekeknek be van oltva kanyaróval, de köztük lehet még egy olyan társasága a gyerekeknek, akik nem kaphatják meg a kanyaróoltást, mert immunhiányos állapotban vannak, és lesznek olyan egy pici százalék, akinek nem alakul ki ellenanyaga, tehát úgynevezett non-responder, nem, maga az oltást nem vált ki megfelelő immunválaszt, és ez azt jelenti, hogy ezzel a 95%-os átoltottsággal ki van zárva, hogy Magyarországon kanyarójárvány kialakuljon. Na most, hogyha ez a 60%-ban határozzuk meg, ez sokkal kisebb szám, tehát sokkal kisebb arány, mint 95%-os átoltottság kanyaróoltással kapcsolatban.
Ha a nyári mutásról beszélünk, akkor az is kérdés, hogy a beoltottak elkaphatják-e ismét a betegséget, illetve fertőzhetnek-e?
Ezt már említettem, hogy az influenzával kapcsolatban, hogy az influenza védőoltás sem véd meg attól, hogy a torkunkban esetleg jelen legyen a influenza vírus, de nyilvánvaló, hogyha én tünetmentes vagyok, tehát nem prüszkölök, nem köhögök, stb., kevésbé adom át. És tulajdonképpen ez talán elmondható a koronavírusról is, tehát hogyha én védett vagyok, és annak ellenére, hogy még esetleg az orromban, torkomban jelen van a koronavírus, kisebb, sokkal kisebb a lehetőség annak, hogy továbbadjam. Ezt az egész mechanizmust egyébként védőoltások hatásspektrumából kieső esetleg mutációk keresztül húzhatják, mert potenciálisan ez benne van a levegőben, hogy esetleg a új variánsok ellen nem leszek kellőképpen védett, vagy egyáltalán nem leszek védett. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala a dolognak az, hogy meddig vagyunk hajlandók maszkon közlekedni, meddig vagyunk hajlandók betartani a javasolt távolságtartást, mennyi lesz köztünk a non-responder, hogyan vette föl a lakosság a vakcinát, és hát mondom, a mutáció az, ami itt leginkább a kérdőjeleket fölveti, nem tudunk erre választ adni jelenleg.
Lehetnek olyan genetikai különbségek az ázsiai vagy az európai emberek között, amelyek rontják a védőoltás hatásfokát?
A betegségben biztos, hogy szerepet játszanak bizonyos genetikai adottságok. Ez 100%. Tehát a betegség súlyossága vonatkozásában vizsgálták részben Amerikában, részben a orosz betegek között, hogy vannak bizonyos genetikai adottságok, amik a súlyosabb lefolyást garantálják. Hogy az immunválaszunk milyen, abban is biztos, hogy van egyedi adottság, hogy ez fajra, bőrszínre, vagy egyébre lefordítható-e, hát ehhez tudományos vizsgálatok kellene.
A beszélgetésünk elején említette már az éghajlatváltozást, mint a vírusok terjedését befolyásoló tényezőt. Most, ha Magyarországról beszélünk, milyen betegségek jelenhetnek itt meg Magyarországon a jövőben az éghajlatváltozás miatt?
Nyilvánvalóan, hogyha megjön a nyár, a szúnyogok terjednek, nem tartom egyáltalán kizártnak, hogy újból lesz West Nile vírus, hogy hogyan alakul a hőmérsékletváltozás, a kullancsoknak a kiterjedtsége, hogy a kullancsok kizárólagosan a megszokott Lyme-ot, vagy kullancsenkefalitiszt, vagy más kullancsok által terjesztett betegséget fognak terjeszteni. Nagyon nehéz megmondani, csak borzasztóan oda kell figyelni. Amikor néhány évvel ezelőtt például sok tularémia volt, akkor az ország különböző régióiban dolgozó fertőző szakemberek fölfigyeltek arra, hogy itt és ott tularémia van. De aztán vannak olyan évek, amikor nincsen tularémia. Részben ugye azt gondolta az ember, hogy bögölyök terjesztették a Balaton felvidéken, de hát szóval ez egy állandó változó dolog, úgyhogy nem tud az ember igazán jósolni. Nyilvánvaló, hogyha megint nagy lesz az utazási kedv, akkor a mediterrán medencében előforduló fertőző betegségeket be lehet hozni Magyarországra. De attól függ, hogy ki hova megy, szóval minden előfordulhat.
Végezetül pedig hagyj kérdezem arról, hogy mit tanultunk ebből az elmúlt egy évből és a koronavírus járványból? Mit tanult ön, mint infektológus? Mi volt az újdonság? Mi volt az, amivel bővítette az eddigi tapasztalatait és tudását? És ide tartozik egy kicsit az is, hogy lát-e jelet arra, hogy kialakuljon egy előrejelző rendszer, hogyha a jövőben valahol megjelenik ismét egy új variáns, egy új vírus, amelyik globális fertőzést okozhat, hogy akkor azt időben fogja megtudni az emberiség.
Ennél ennél rövidebb idő alatt betegséget nem azonosítottak szerintem, hiszen december végén voltak az első esetek Wuhanban, és januárban meg volt szekvenálva a koronavírus, és gyakorlatilag január végére elkezdődhet már a fotóanyagfejlesztésnek. Ami engem nagyon foglalkoztat, és ebben nem tudom, hogy megváltozik-e a világ. Az egyes népcsoportok, illetve Magyarországon is az egyes csoportok közötti egyenlőtlenség, amely részben az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben, másrészt a védőoltáshoz való hozzáférésben is lehetségesek. Amerikában, de Nagy-Britániában is rendkívül hangsúlyozzák, hogy a bevándorlók, a feketék, a latinók hogyan jutnak hozzá akár az egészségügyi ellátáshoz, akár a védőoltáshoz, a diagnosztikához. Tehát ilyen szempontból azért van egy, legalábbis Amerikában van egy lelkiismert vizsgálatszerűség. A másik nagyon fontos, hogy a védőoltásoknak el kéne jutni az egész világon a legszegényebb országokba is. Mert a legszegényebb országokban bekövetkezhet olyan mutáció, amely fenntartja a koronavírus járványt, ahol nem sikerül visszaszorítani azokkal a lockdownnal és egyéb eszközökkel a fertőzés terjedését, és ott megvan a lehetősége olyan mutációknak, amelyik újabb problémát vethet fel, és hogy ebben mennyire lesz önzetlen a fejlett világ, amelyik előállítja a nagy mennyiségben a drága oltóanyagokat, és hogyan fogja eljuttatni a legszegényebb országokba. Ez egy óriási kérdőjel, és a jövőnek nagy kihívása.
A koronavírus járványról és a fertőzést fékező védőoltásokról beszélgettünk a Szabad Európa podcastjában dr. Prinz Gyula infektológussal 2021. február 26-án. Én Vovesz Tibor vagyok, köszönöm a ránk szánt idejét.